Nagyon sok szeretettel köszöntöm a gyülekezetet. Mielőtt az Isten tiszteletet megkezdenénk, a gyermekekhez szeretnék szólni. Itt is ültök, ott is ültök, mindenhol ültök, tehát én megpróbálok mindenfelé nézni, és most kimondottan nektek szeretnék a Bibliából egy gondolatot, egy történetet megemlíteni. A felnőttek szombatiskolájában most ebben a negyedévben a békességről szólunk, a békességről tanulunk, és az első tanulmány arról szólt, hogy Jézusnak minden élethelyzetben békessége volt. De most arról szeretnék egy történetet megemlíteni, hogy az embernek, nekünk is lehet békességünk a legnehezebb helyzetekben is. És erről szeretném, hogyha a Bibliának egy nagyon-nagyon szép és fontos történetét közösen felelevenítenénk. Dávid, te is fogod érteni, én tudom, mert te is ismered ezt a történetet, és meglátod, hogy mennyire fontos ez a történet. Apostolok cselekedetében olvasunk Péterről, Péter apostolról biztos, hogy ti is hallottatok mindannyian már, és Péter apostolról azt olvassuk, hogy börtönbe vetették, börtönbe csukták, és ki akarták végezni. Ahogy az apostoloknak nagyon nagy részét ugye kivégezték, Péter apostolt is ki akarták végezni. És Péter mit csinált? Bekerül a börtönbe, és nézzük meg, a gyülekezet megtudja, hogy Péter ott van a börtönben, és másnap reggel ki akarják végezni Pétert. Szerintetek a gyülekezet mit csinál? Mit csinál a gyülekezet ekkor? A gyülekezet imádkozik. Azt olvassuk, hogy Péter őriztetett a fogságban, a gyülekezet pedig szüntelen könyörgött az Istennek, ő érette. Könyörgött azért, hogy valamilyen módon az Isten szerezzen szabadulást. És nézzétek meg, mi történik. A 7. verstől kezdve azt olvassuk, hogy az Úrnak angyala eljött, és világosság fény lett a tömlöcben. És most jön egy érdekes dolog. Szerintetek Péter észrevette, hogy megjelenik ott valaki a tömlöcben, és világosság lesz? Észrevette Péter? Miért ne vette észre? Mit csinált Péter? Aludt. Milyen aludt? Hát de hogy lehet? Hát másnap ki akarják végezni, és ő alszik a börtönben, és azt se veszi észre, hogy egy világosság támad? Miért? Mi volt Péter szívében? Ideges volt? Remegett? Félt a nehéz helyzetben? Teljes békesség volt a szívében. Teljes békesség. Az Istenbe vetett hit békés és nyugodt álmát aludta. És az angyalnak mit kellett csinálni? Az angyalnak meg kellett löknie az oldalát, hogy ébredj föl, kelj fel hamar, mondja. Felköltötte, és ezt mondta, kelj fel hamar. És Péternek leestek a láncok a kezéről. Hiába volt így megkötözve, meg a lába, keze, minden, leestek róla a bilincsek. És minden kötél. És azt mondja, hogy mondta az angyal neki, övesz fel magadat, köst fel saruidat, és vedd felső ruhádat is, és kövess engem. És amikor követte őt, nem tudta, hogy valóság, ami történik az angyal által, hanem azt hitte, hogy egyszerűen csak valami látást lát, vagy álmodik. Mikor pedig kimentek ugye az első őrsön keresztül is, ugye az őrökön keresztül jutottak a második őrön is, a vaskapuhoz értek, és a vaskapunkban mi történik, ami be volt zárva? A vaskapu megnyílik teljesen előttük. És utána mi történik? Azt olvassuk, hogy amikor kiértek a városba, ott volt Péter, és ugye az angyal vele, ugye aki ott volt, aki mindezt tette, és egyszer csak az angyalt már többet nem látja. És akkor döbben rá Péter, amikor érzi a hideget is, meg a levegőt is, meg hát, hogy ez nem látomás volt, hanem ez valóságos dolog volt, hogy ő megszabadult ilyen módon a börtönből. És azt mondta Péter, hogy most tudom igazán, hogy az Úr elbocsátotta az ő angyalát, és megszabadított engem. És nézzük meg, ezek után jön még egy nagyon-nagyon érdekes dolog, hogy Péter, mit gondoltok, hova megy ezek után legelőször? Hova megy? Megszabadul a börtönből, hova szalad ezek után mindjárt? Elmegy a gyülekezetbe, ugye? Azokhoz, akik könyörögnek érte. És azt olvassuk, hogy Péter odaér, ahol együtt vannak ugye a gyülekezet tagjai, és Péter be akar menni hozzájuk, és beengedik Pétert. Nem. Mit csinál Péter? Zárva van az ajtó. És elkezd dörömbölni Péter. És nem nyitják ki az ajtót. Újra dörömböl. Nem nyitják ki, mert félnek. És akkor kimegy egy szolgáló lány, és picikét résnyire kinyitja csak ennyire az ajtót, és kinéz, és azt látja, hogy Péter van ott. És gyorsan visszacsukja, és szalad vissza a szobába, és azt mondja, hogy Péter van itt. És tudjátok, hogy mit mondanak neki? Annyira döbbenetes, azt mondják neki, hogy elment az eszed. Hát hogy lehet ez? Hát Péter börtönben van, és őrzik katonák, holnap reggel van a kivégzése. És ő pedig erősítette, hogy de igen, Péter van ott az ajtónál. És nem hiszik. És zörget, és kopogtat. Mire végre oda mennek, kinyitják, és azt látják, hogy tényleg Péter van ott. Néhány dolgot szeretnék ebből a történetből tanulságként nektek is, meg nekünk is, felnőtteknek is megjegyezni. Szeretném azt mondani, hogy az imának olyan hatalma van, ami semmi másnak ebben a földi életben. Bármilyen reménytelen helyzetbe kerültök, bármilyen reménytelen helyzetbe, az ima megmozgatja az Isten hatalmas mindenható karját. És olyan csodák tudnak történni imára, amit mi elgondolni nem tudunk. De nézzük meg a következőt, a másik nagy tanulságot. Péter nyugodt volt, Péter nem kétségeskedett. Péter biztos volt abban, hogy Jézus ott van mellette, az angyalok ott vannak valamilyen módon, ő békés volt, mert az Isten kezébe helyezte az életét, nyugodt és békés volt. És nézzük meg, hogy az Isten mit tett? Elküldte az egyik angyalát, aki megszabadította Pétert. Szerintetek az angyalokat lehet látni, vagy nem lehet látni? Lehet látni az angyalokat, vagy nem lehet látni? Így van. Hogyha meg akarják, hogy ismerjük őt, tehát hogy valamilyen alakban megjelennek, vagy angyal formájában akár, van úgy, hogy láthatjuk őket. De úgy alapvetően soha nem láthatjuk. Pedig itt vannak, most is itt vannak az angyalok. Itt van mellettünk a ti őrző angyalaitok, gyerekek, mellettetek is állandóan ott vannak, és vigyáznak rátok. Mindig. És éppen ezért, ha bármi nehéz helyzet van, nyugodtan, békével az Istenhez forduljunk, Jézust kérjük, hogy segítsen, és adja parancsba az angyalának, hogy vigyázzon ránk, őrizzen meg bennünket abban az adott vészben, és az Isten elküldi, megsokszorozza az angyalai jelenlétét, és vigyáznak ránk, és megszabadítanak bennünket. Az Isten akarata szerint cselekszenek velünk. De még egy gondolatot is szeretnék azért megjegyezni, hogy azt se feledjük el, hogy azért az angyalok a mi életünknek a tanúi. Látják a mi életünket, látják azt, hogy imádkozunk-e, kérjük-e az isteni segítséget, hálásak vagyunk-e, megköszönjük-e, hogyha valami csodálatos dolgot cselekszik velünk, valami jót kapunk. Az angyalok az életünknek a tanúi. És majd, ha az örök életbe kerülünk, akkor ti is meg fogjátok látni, hogy hányszor szabadított meg benneteket az angyal nagyon nagy veszélyből. Amikor nem is tudtátok, hogy amikor játszottatok, vagy ezt csináltatok, vagy azt csináltatok, sokszor milyen veszély fenyegetett benneteket, föl sem mértétek. Nem is semmi baj nem lett belőle. És majd ott fogjuk meglátni, hogy az angyal hányszor hárította el a ti életetekből is a veszedelmet. És én azt kívánom, hogy éppen ennek a tudatában ti is mindig békességben tudjatok lenni, bármi baj van, az első gondolatotok legyen fohászkodni, könyörögni az Istenhez, hogy küldje el az ő angyalait, sokszorozza meg az angyalok védelmét körülöttetek, és nektek is ez lesz a tapasztalatotok, mint Péternek, hogy a legnehezebb helyzetben is békében tudtok lenni. Köszönöm szépen a figyelmeteket, és most a Isten tisztelet alapigéjeként a Korintusi első levélből szeretném, ha egy hosszabb szakaszt felolvasnánk, mert a következő héten, mint ahogy hallottuk a hirdetésben, de hát amúgy is tudjuk már, ugye régebb óta ugye minden negyed év második szombatja úrvacsora a gyülekezetben, az ugligeti gyülekezetben, és éppen ezért a mai Isten tisztelet úrvacsora előkészítő Isten tisztelet. A Korintusi első levélben a 11. fejezetben egy szakaszt szeretnék felolvasni, egy hosszabb szakaszt, aminek nem fogjuk minden egyes gondolatát felidézni, de nagyon sok gondolatot szeretném, ha kiragadnánk belőle, és közösen átgondolnánk. A következőt olvassuk a 11. fejezet 23. versében. Mert én az Úrtól vettem, amit néktek előtökbe is adtam, hogy az Úr Jézus azon az éjszakán, melyen elárultatott, vette a kenyeret, és hálákat adván megtörte, és ezt mondta, vegyétek, egyétek, ez az én testem, mely ti érettetek megtöretik, ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Hasonlatosképpen a pohárt is vette, minek utána vacsorált, és ezt mondta, e pohár, am az új testamentum az én vérem által, ezt cselekedjétek, valamennyiszer isszátok az én emlékezetemre. Mert valamennyiszer eszitek-e kenyeret, és isszátok-e pohárt, az Úrnak halálát hirdessétek, amíg eljövend. Azért, aki méltatlanul eszi-e kenyeret, vagy issza az Úrnak poharát, vétkezik az Úr teste és vére ellen. Próbálja meg azért az ember magát, és úgy igyék abból a kenyérből, és úgy igyék abból a pohárból. Mert aki méltatlanul eszik és iszik, ítéletet eszik és iszik magának, mivel hogy nem becsüli meg az Úrnak testét. Ezért van ti köztetek sok erőtelen és beteg, és alusznak sokan. Mert ha mi ítélnénk magunkat, nem ítéltetnénk el. De mikor ítéltetünk, az Úrtól tanítatunk, hogy a világgal együtt el ne kárhoztassunk. Felolvastam ezt az egész szakaszt, ami az úrvacsorának a lényegéről beszél, és mint ahogy említettem, nem szeretném minden egyes gondolatot kiemelni belőle, nagyon sokszor említjük ezeket a gondolatokat, minden úrvacsorán ugye előkerülnek ezek a gondolatok. Én néhány gondolatra szeretném a figyelmet irányítani ebből a szakaszból. Az első, amit szeretnék kérdezni, nagyon-nagyon maga magát adja a kérdésre a felelet, de ki írja le az úrvacsorának ezeket a részleteit? Ki írja le? Pálapostól. Pálapostól ott volt az utolsó vacsorán? Pálapostól nem volt ott az utolsó vacsorán. Pálapostól akkor még Krisztus követőinek az ellensége volt. Pál évekkel később tér meg. És akkor Pál apostol hogy írhat az úrvacsoráról? Nézzük meg, hogy hogy kezdi ezt az ige szakaszt Pál apostol. Mert én az Úrtól vettem, amit néktek előtökbe is adtam. Azt mondja, én az Úrtól vettem, amit néktek előtökbe is adtam. Nézzük meg, hogy a Bibliában Pál apostolról mi van feljegyezve. Amikor megtér a damaszkuszi úton, akkor az a hang, amelyik, ugye Jézus Krisztus, amelyik megszólítja őt, nem csak azt mondja neki, hogy nehéz neked az ösztöke ellen rugódoznod, és Saul, Saul, mit kergetsz engem, hanem a következőt is mondja. Azt mondja, hogy kelj fel az apostolok cselekedete 26. fejezetében Pál visszaemlékezéséből, amikor bizonyságot tesz az ő megtéréséről, a következőt mondja. A 16-tól ezt mondta neki Jézus, kelj fel és állj lábaidra, mert azért jelentem meg néked, hogy téged szolgává és bizonyságá rendeljelek úgy azokban, amiket láttál, mint azokban, amikre nézve meg fogok néked jelenni. Tehát mit mondott neki Jézus? Már előre azt mondta, hogy meg fog neki máskor is jelenni, és kijelentéseket fog neki adni, amit neki továbbítani kell a hívők számára, és mindenki számára. És nézzük meg Pál apostol, hogy nyilatkozik erről a Galata levélben, annyira szép Galata levél, különösen az első fejezet, Pál apostolnak a személyes vallomása, az ő elhívásáról, az ő gondolatmenetéről, az eseményekről, ami vele történt, bepillantást nyerhetünk ebben a fejezetben erről. De nézzük meg, azt mondja az első fejezet 11 és 12. versében, tudtotokra adom pedig, atyám fiai, hogy az az evangélium, melyet én hirdettem, nem ember szerint való. Ugye az evangéliumi szöveget idézi, ami le van írva az evangéliumokban. De azt mondja, ez nem ember szerint való, mert én sem embertől vettem azt, sem nem tanítottak arra, hanem a Jézus Krisztus kijelentése által. Tehát ezért van, hogy az úrvacsorának az egyik szereztetési igéjét, ugye Pál apostol fogalmazza meg, Pál apostol írja le. A következő gondolat, amit szeretnék ebből az úrvacsora kapcsán megemlíteni és kiemelni, nézzétek meg a 28. versben, mit mond Pál apostol. Pál apostol az úrvacsorával kapcsolatban egy nagyon komoly felhívást intéz hozzánk, és a következőt mondja, próbálja meg azért az ember magát, és úgy egyék abból a kenyérből, és úgy igyék abból a pohárból. Mit jelent ez, hogy próbálja meg az ember magát? Mit jelent? Vizsgálja meg az ember magát, tartson nagyon alapos önvizsgálatot. Nézzük meg ezzel kapcsolatban, hogy ezt az önvizsgálatot Pál apostol mit mond, hogy kell elvégeznünk. Vagy mi a mi részünk ebben? Hogy lehet ez? Nézzük meg a 31 és a 32. verset. Azt mondja, mert ha mi ítélnénk magunkat, nem ítéltetnénk el. De mikor ítéltetünk, az Úrtól tanítatunk, hogy a világgal együtt el ne kárhoztassunk. Mit mond Pál apostol? Próbálja meg az ember magát, tartson önvizsgálatot. De milyen felhívást mond, mit mond? Ember, szembesülj azzal, ha magad akarod ezt a próbát elvégezni, az önvizsgálatot magad akarod tartani, akkor soha nem ítélnéd el magad. Akkor soha nem látnád magad bűnösnek, mert az ember mire hajlamos? Hogy az ember elnéz a saját hibája felett, a saját hibáit megmagyarázza magának, az ember magától nem alkalmas arra, hogy ebben a színben lássa igazából önmagát, amilyen a valóságban van, amilyen állapotban van. Ezért azt mondja, ha mi ítélnénk magunkat, el nem ítéltetnénk. De éppen ezért mit mond? De amikor ítéltetünk, az Úrtól tanítatunk. Tehát, ha mi igazából szívünk mélyéből ezért könyörgünk az Istenhez, hogy vizsgáljon meg bennünket, segítsen az önvizsgálatban, hogy felismerjük igazából, hogy mi van bennünk, mik azok a bűnök, amelyeket le kell rendeznünk, amelyekkel szembe kell fordulnunk, ha tőle kérjük ezt, azt mondja, hogy ha viszont az Úrtól ítéltetünk, és nem magunkat akarjuk megítélni, akkor mit mond? Akkor az Úrtól taníttatunk. Tehát az a csodálatos az egész úrvacsorában, hogy amikor az Isten rámutat a mi bűneinkre, ha mi őszintén vágyódunk, és előtte készülünk az úrvacsorára, az Úr rávilágít bűneinkre, de nem úgy, hogy elítéljen bennünket, hanem tőle ítéltetünk, de ezzel együtt tőle taníttatunk. Tehát tanít bennünket arra, hogy mit tegyünk. Hogy bánjuk meg a mi bűneinket, és őszintén bizalommal menjünk hozzá, és kérjük az ő bűnbocsátó kegyelmét, amelyet mindig kész felajánlani nekünk, különösen az úrvacsora alkalmával, amikor minden törvényszegésünket szeretné lemosni rólunk. Nagyon érdekes, nem tudom, hogy ti hallottatok-e már ilyen megjegyzést emberektől, testvérektől. Én már hallottam, hogy hát most nem veszek úrvacsorát, mert olyan sok minden volt az előző negyed évben, annyi minden hiba, bűn halmozódott fel, hát én most inkább nem veszek úrvacsorát. Nem tudom, hallottatok-e már ilyet? Sajnos van ilyen, hogy így gondolkozunk időnként, vagy gondolkoznak testvérek. De nézzük meg, ok a sok-sok elkövetett bűn arra, hogy az ember ne vegyen úrvacsorát? Ez kizárja az embert az úrvacsorából? De hogy zárja ki? Annál inkább szükségessé teszi az ember számára. De mitől óv bennünket? Hogy méltatlanok ne legyünk. Mit jelent méltatlannak lenni? Hogyha nem bánom meg őszintén a bűnömet, nem kérem előtte az Istent, hogy vizsgáljon meg engem, ő mutasson rá az én bűneimre, és a felismert bűnöket elévíve bocsánatot kérni tőle. De ha ezt megteszem, nincs az a bűn, ami engem méltatlanná tenne arra, hogy az úrvacsorában részt tudjak venni. És nézzük meg, a múltkori szombatiskola, a múlt heti szombatiskola pont az úrvacsorával foglalkozott, és ennek egy gondolatát szeretném megemlíteni, ott is tanultuk a 30. vers, azt mondja, ezért van ti köztetek sok erőtelen és beteg és alusznak sokan. Ha nem így vesszük az úrvacsorát, ha nem ezzel a lelki előkészülettel, ha nem vizsgáljuk meg önmagunkat az Isten segítségével, ha nem rendezzük a mi bűneinket, akkor méltatlanul vesszük, és akkor az úrvacsora nem megerősítést jelent, hanem egy gyengítése a lelki életünknek. Mert hozzászokunk valamihez, amit csak formából teszünk, de nem éljük át igazából azt, ami a lényege, a bűnbocsátó kegyelmet, Jézus Krisztus áldozatát. De nézzük meg, hogy az úrvacsora hogy válik a mi lelkünk erősítésének az eszközévé. Mit látunk meg, és mit tapasztalunk meg az úrvacsorán? Mit látunk, és mit tapasztalunk az úrvacsorán? Hadd mondjam, hogy az úrvacsorán mivel szembesülünk? Az Isten végére mehetetlen szeretetével, ami Jézus áldozatában vált nyilvánvalóvá, amiről az úrvacsora is beszél. És szeretném, hogyha most Máté evangéliumához lapoznánk, és egy olyan igét olvasnánk fel az evangéliumból, Máté evangéliumából, a szereztetési igéből, amiről valóban ritkában szoktunk szólni, mert ugye csak magáról, a megtört kenyérről és a kiöntött szőlőléről szoktunk az úrvacsoráról gondolkodni, de azért szeretném most erre az igére rávilágítani, vagy ráirányítani a figyelmet, hogy nézzük meg, hogy az úrvacsora hogy beszél az Isten szeretetéről, Jézus irántunk tanúsított szeretetéről, ami az Isten szeretetének a tökéletes megnyilvánulása irántunk. Nézzük meg, miután Jézus adja a tanítványainak a kenyeret és a szőlőlevet, utána azt mondja a 29. versben, mondom pedig néktek, hogy mostantól fogva nem iszom a szőlőtőkének ebből a terméséből, mind a manapig, amikor újonnan iszom azt veletek az én atyámnak országában, és dicséretet énekelvén kimentek az olajfák hegyére. Nézzük meg, az Isten szeretete hogy nyilatkozik meg ebben a két Biblia versben. Mindenek előtt szeretném, hogyha az Isten szeretetét magában az úrvacsorában is megéreznénk, és meglátnánk, hogy az Isten hogy tekint ránk bűnös emberekre az úrvacsorában is. Először erről fogok felolvasni egy idézetet a Jézus Élete című könyvből, és utána a szeretetnek ezt a másik megnyilvánulását szeretném, hogyha megnéznénk, amit itt olvastunk fel az előző szakaszokban. Így olvasom a Jézus Élete című könyvben. Krisztus jelen van a Szentlélek által, mármint az úrvacsorai alkalmon, hogy ráüsse a pecsétjét az általa rendelt cselekményre. Jelen van, hogy meggyőzze és meglágyítsa a szíveket. És most figyeljük, egyetlen tekintet, a töredelem egyetlen gondolata sem kerüli el figyelmét. Krisztus jelen van és várakozik a bűnbánókra és megtört szívűekre. Mindig készen van az ilyen lelkek elfogadására. Az, aki megmosta Júdás lábát, arra vágyik, hogy minden szívről lemoshassa a bűn foltját. Hogy nyilvánul meg Jézus szeretete az úrvacsorában? Akármit vétettünk, lesi a töredelemnek az első megnyilvánulását, a bűnbánat első tekintetét, és azonnal kész az ember szívét megmosni. Ugye ezt már az előkészület alkalmával is tegyük meg, de magán az úrvacsorán is. A lábmosás alkalmával, meg azt megelőzően. De nézzük meg, hogy ebben az igében a másik szeretet megnyilvánulás hogy látszik? Nem csak az, hogy lemossa az én bűneimet, nem csak ebben, hanem mit mond? Azt mondja a tanítványainak, hogy mostantól fogva nem iszom a szőlőtőkének ebből a terméséből, mind a ma napig, amíg újonnan iszom azt veletek az én atyám országában. Hadd kérdezzem meg, mit fejez ez ki Jézus részéről? Ez valóságos gondolat volt, amit Jézus mond, vagy átvitt értelemben kell értenünk szerintetek? Ez valóságos, vagy átvitt értelmű? Ez valóságos, abszolút valóságos. Miért van a mennyben szőlő? Van bizony. sokkal szebb, mint az itteni mostani szőlőnk. Tehát van a mennyben is szőlő. És Jézus azt mondja, hogy nem issza a szőlőtőnek ezt a termését ott a mennyben addig, amíg az újonnan nem issza velünk majd ott. Szeretném megkérdezni, hogy ez minek a kifejezése Jézus részéről? Egy olyan szeretetnek a kifejezése, amit mi emberileg elgondolni alig tudunk. Jézus mit mond? Itt hagyja a tanítványait, akit mérhetetlen szeretettel szeret. Itt hagyja a tanítványait. És mit mond? Én most elmegyek. Itt kell, hogy hagyjalak benneteket. De a szeretetem nem változik. És mivel fejezem ezt ki? Hogy én nem iszom a szőlőnek ebből a terméséből, amíg azt majd újonnan iszom veletek az én atyám országában. Szerintetek a tanítványok megértették ezt a szeretetet? Biztos, hogy megértették. Biztos, hogy megértették, és egy idézetet szeretnék olvasni ezzel kapcsolatban. Annyira szép, így olvasom. Öröm és reménység költözött szívükbe, amit a fájdalom nem tudott elfojtani, sem a megpróbáltatás megfakítani. Szenvedés és üldözés közepette, ez volt a boldog reménység. Nem csodálatos ez az idézet? Igen, nézzük meg. A mélységes vágyódás kifejezése Jézus részéről, hogy ő most elmegy, mert el kell mennie, itt kell hagyni a tanítványait. És most, amit mondok, ezt a Jóisten is bocsássa meg nekem, mert emberi szavakkal és fogalmakkal nem tudjuk igazából ezt kifejezni, és amit mondok, nem biztos, hogy jól írja le, de valahogy érzékeltetni szeretném, hogy Jézus ezzel azt fejezi ki, hogy az ő élete sem teljes minélkülünk. Amíg mi itt vagyunk ebben a földi életben, és szenvedünk, azok, akiket ő mérhetetlen szeretettel szeret, azt látja, hogy itt küszködünk a bűneinkkel, a bajainkkal, a megpróbáltatásainkkal, a csalódásainkkal, a szívfájdalmainkkal, a sokszor elviselhetetlennek érzett próbáinkkal. Addig ő sem tud igazából, ez sem jó kifejezés, hogy teljesen boldog lenni, értitek, hogy küszködök a szavakkal, de akkor lesz majd teljes a boldogság és a megelégedés, akkor lesz teljessé minden, amikor a megváltás majd célba érkezik. Amikor azok, akik az övéi voltak itt ebben a földi életben, akik elfogadták az ő szeretetét, amit az úrvacsorában is újból és újból, és az ő halálára emlékezve újból és újból az emlékezetünkbe tudunk idézni, akkor amikor ez célba érkezik, és a megváltás befejeződik ilyen értelemben, nála vele együtt lehetnek az övéi, igen, akkor fog majd igazából teljesen helyreállni az, amiért Jézus erre a földre jött. Jézus részéről mérhetetlen szeretetnek a kifejezése ez. De hadd kérdezzem, hogy a mi részünkre mit mond ez? Igen, az ő szeretetét mutatja. De miért ad ez nekünk hatalmas nagy erőt és örömet? Egy szót szeretnék mondani, amit szeretném, hogyha nagyon megjegyeznénk. Egyet, nem egy szó, kettő, három. Haza várnak bennünket. Haza várnak bennünket. Tehát mi itt ezen a földön idegenek és vándorok vagyunk. Ha pillanatnyilag jó is a körülményünk, pillanatnyilag nem is szenvedünk, nem tudjuk a következő nap és a következő helyzet mit hoz, de akkor is bennünket haza várnak. Hadd kérdezzem, öröm ez? Öröm ez? Nem tudom, hogy ti nektek mit jelent ez a szó, hogy hazamenni. Amikor az ember fáradt, sok minden nyűgje volt aznap, olyan nagyon sok minden, de alig várom már, hogy nyissam az ajtót, és ha a család otthon van, vagy egyáltalán otthon lehetek a békés, nyugalmas körülmények között, micsoda felemelő érzés. Ugye mennyire meg tudja enyhíteni azt a gondolatot is, ami egész nap foglalkoztat bennünket, vagy zavar. És gondoljunk bele abba, hogy az Isten hazavár bennünket, Jézus hazavár bennünket. Nem csoda, hogy a tanítványoknak ez adott erőt a legnagyobb megpróbáltatás elszenvedése közepette is. Hadd kérdezzem meg, hogy mikor fog ez megvalósulni? Mikor fog ez megvalósulni, amit Jézus itt az utolsó vacsorán mondott, hogy nem iszom a szőlőtőkének ebből a terméséből mind a manapig, amíg újonnan iszom azt veletek az én atyám országában, mikor fog megvalósulni? Az első feltámadás után így van, és milyen eseménykor? A Biblia beszél erről. A bárány mennyegzőjének vacsoráján. A bárány mennyegzőjének vacsoráján. Mi lesz az első hatalmas esemény, miután Jézus eljön, feltámasztja az övéit, és magával viszi a mennybe? Amikor ott elhangzik a mennyben az a csodálatos szózat, hogy nyissátok fel a kapukat, hogy bevonuljon az igaz nép, a hűség megőrzője. Mi lesz a legelső esemény? A bárány mennyegzőjének a vacsorája. Mit mond erről Jelenések könyve? Jelenések könyve 19. fejezetének a 7. és 9. verse a következőt mondja. Örüljünk és örvendezzünk, és adjunk dicsőséget néki, mert eljött a bárány mennyegzője, és az ő felesége elkészítette magát, és adatot annak, hogy felöltözzék tiszta és ragyogó fehér gyolcsba, mert a fehér gyolcs a szenteknek igazságos cselekedetei. És mondta nékem, írd meg, boldogok azok, akik a bárány mennyegzőjének vacsorájára hivatalosak. És mondta nekem, ezek az Istennek igaz beszédei. Mit mond? Boldogok azok, akik a bárány mennyegzőjének a vacsorájára hivatalosak, akik ezen a nagy vacsorán majd ott lesznek, amikor együtt ihatjuk Jézussal a szőlőtőnek ezt a termését. És utána Jézus mit mond? Jelenések könyvének, ugye? Jézus Krisztus kijelentése. Hadd kérdezzem most úgy egész őszintén. Az ember nincs sokszor olyan gondolattal, hogy Sátán nem kísérti az embert, hogy hát ez igaz, hogy majd mi oda megyünk, és ott leszünk, és ott lesz az a hatalmas asztal, és Jézus fog fölszolgálni nekünk, és együtt leszünk vele, hát ez igaz. És nézzük meg, hogy Jézus mit csinál, megerősíti, amikor azt mondja, hogy boldog az, aki a bárány mennyegzőjének vacsorájára hivatalos. Azt mondja, ezt mondta az Jánosnak, ezek az Istennek igaz beszédei. Tehát valóságos, igaz beszédek. És ez lesz az a hatalmas vacsora esemény, amire minden úrvacsorakor kell, hogy emlékezzünk. Mert az úrvacsora nem csak visszatekintés Jézus áldozatára, kettős ünnep, mert az ő áldozatára emlékezünk. De előre tekintünk, hogy a megváltó szeretetnek mi lesz a gyümölcse, hogy ott lehetünk majd örökkön, örökké ő vele. Ezért mondja, ugye az alapigényben, most nem lapozok vissza, csak ezért mondja, hogy valamennyiszer eszitek-e kenyeret, és isszátok-e pohárt, az Úr halálát hirdessétek, meddig? Amíg eljövend. Tehát előretekintés az ő szeretete révén, az örök életre, az ővele való közös vacsorára, és valóban az el nem múló örök életre. A bárány mennyegzőjének a vacsorája. Nem tudom, hogy ti gondolkodtatok-e már azon, hogy a tanítványoknak milyen lehetett a földi életben Jézussal együtt enni. Milyen lehetett együtt lenni a tanítványoknak Jézussal. Milyen lehetett az utolsó vacsora is. Egyáltalán milyen lehetett a közös étkezés Jézussal, meg ezek a pillanatok, amiket így nem is pillanatok voltak, ezek ugye közel három és fél évig jártak Jézussal együtt. De milyen lehetett ez? Az utolsó vacsoráról szeretném, hogyha olvasnánk egy részletet, mert az utolsó vacsorának a leírása bepillantást enged abba, hogy tulajdonképpen milyen is lehetett ez a vacsora. Csak részleteket idézek János evangélium a 13. fejezetéből, és egy szomorú részletet, de látni fogjátok, hogy miért idézem fel ezt a szakaszt. Mikor, mondom, nem olvasom az egészet, János 13, a 21-től olvasom. Azt mondja, hogy mikor ezeket mondta Jézus, igen nyugtalankodott lelkében, és bizonyságot tett, és mondta, bizony-bizony mondom néktek, hogy egy ti közületek elárul engem. Tehát Jézus az utolsó vacsora közben azt mondja, hogy egy valaki el fogja őt árulni. És nézzük meg, hogy a többi tanítvány erre hogy reagál. A tanítványok ekkor egymásra tekintettek, bizonytalankodva, hogy kiről szól. El tudjuk képzelni, hogy hogy fölkavarta a tanítványok lelkét, ott vannak 12-en, és azt mondja nekik Jézus, hogy egy valaki ti közületek elárul engem. És nézzétek meg, így olvasjuk a 23. verstől, egy pedig az ő tanítványai közül a Jézus kebelén nyugodott, ki volt ez, akit szeret Jézus? Ugye ez János. És figyeljétek, ind azért ennek Simon Péter, hogy tudakozza meg, ki az, akiről szól. Ugye ott ülnek az utolsó vacsorán, Jézus mellett egyik oldalán János ül, Péter az asztalnak egy távolabbi részén, vagy ahol étkeztek, egy távolabbi részen ül. És Péter oda int Jánosnak, aki Jézus mellett van közvetlenül, hogy tudakozza meg, hogy kiről beszél Jézus, ki fogja őt elárulni. És nézzük meg, azt olvassuk, hogy az pedig, mármint János, aki a Jézus keblére hajolva mondané ki, Uram, ki az? És felelt Jézus, az, akinek én a bemártott falatot adom, és bemártván a falatot adta Iskáriótes Júdásnak, a Simon fiának. Álljunk meg itt egy pillanatra, és szeretném azt megkérdezni tőletek, hogy ez az utolsó vacsorának, meg a Jézussal való együttlétnek a légköréből mit mutat ez a jelenet? Mit mutat? Eltekintve attól, hogy egy a legdrámaibb dolgot jelenti be Jézus, hogy valaki az ő árulója lesz. De mit mutat ez a párbeszéd, amit Péter, János és Jézus között zajlik? Hogy János, a szeretett tanítvány is bizalommal mindent megkérdezhetett Jézustól, amit nem értett. Uram, ki az? Kiről beszélsz? És Jézus válaszol. Hadd kérdezem meg, szerintetek azon a nagy vacsorán, a bárány mennyegzőjének a vacsoráján lesznek ilyen kérdések? Lesznek ilyen kérdések? Nem az, hogy ki árul el, hanem egyáltalán, értitek, lesznek ilyen kérdések? Hadd olvassak valamit a Utolsó napok eseményei című könyv 204. oldaláról. Figyeljétek! Akkor az élet minden rejtélye megoldódik. Ahol szemünk csak zűrzavart és csalódást, meghiúsult célokat és terveket látott, ott elénk tárul a csodálatos, mindennél hatalmasabb győztes szándék és mennyei harmónia. Amit most nem értettünk, amit zavart, amit bántott bennünket, amitől, értitek, szenvedtünk, ott mit fogunk látni? Egy győztes, csodálatos harmóniát fogunk látni. Figyeljük! Ott Jézus az Isten trónjától folyó élő folyam mellé vezet majd bennünket, és megmagyarázza a gondviselés sötétnek tűnő útjait, amelyen keresztül e földön vezetett bennünket, hogy jellemünket tökéletessé tegye. Hadd kérdezem, vágyódunk ezekre a beszélgetésekre? Vágyódunk megkérdezni, hogy Uram, ekkor, amikor ez történt velem, miért történt? Uram, ezt miért engedted meg? Ott már ezek a kérdések nem szemrehányóan fognak hangzani, még csak véletlenül sem, és remélem, hogy most sem így hangzik el az ajkunkról, de a kérdés, a miértek, hogy Uram, ez miért történt? Amivel birkóztunk ebben a földi életben, és nem értettük, a miértekre nem volt válasz. Mit olvasunk? Ott Jézus megmagyarázza a gondviselés sötétnek tűnő útjait, amelyen keresztül a földön vezetett bennünket, hogy jellemünket tökéletessé tegye. És még egy bevezetést hadd olvassak. Ha Isten gondviselését illetően valami is zavart keltett bennünk, majd az eljövendő világban világossá lesz. Bármi, amit nem értettünk, sok miért van az életben, ott világossá lesz. A nehezen érthető dolgok magyarázatot nyernek. A kegyelem titkai feltárulnak előttünk, ahol véges értelmünk csak zavart, és figyeljük, beteljesületlen ígéreteket talált, ott a legtökéletesebb és legszentebb összhangot fogjuk látni. Figyeljük, amikor úgy éreztük, hogy az Isten nem váltotta be az ígéreteit a mi életünkben, nem volt velünk, úgy éreztük, elhagyott bennünket egy-egy élethelyzetben, mert mi így éreztük. Nézzük meg, mit fogunk látni. Azt mondaná, hogy a legtökéletesebb és a legszentebb összhangot fogjuk látni. Tudni fogjuk, hogy a végtelen szeretet rendelt el azokat a tapasztalatokat, amelyek a legmegpróbálóbbnak tűntek. Amikor felfogjuk annak a gyöngét gondoskodását, aki minden dolgot úgy alakít, hogy a javunkat szolgálja, kimondhatatlan örömmel és dicsőséggel örvendezünk majd. Hadd kérdezzem meg, vágyódunk mi arra, hogy ezen a vacsorán részt vegyünk? Mindennek az előképe bizonyos értelemben az úrvacsora. Miért? Mert emlékezhetünk minden egyes úrvacsorán arra a kimondhatatlan megváltó szeretetre, amely lehetővé teszi számunkra, hogy majd ezen a vacsorán, ezen a nagy vacsorán is jelen legyünk. És hadd kérdezzem meg, mi lesz az eredménye annak, hogyha mi az úrvacsorában igazából átéljük a Jézusi megváltó szeretetet? Mi lesz annak az eredménye és következménye, hogyha mi a Golgotán történt eseményeket újból és újból felidézzük magunkban, ezelőtt az esemény előtt? A következőt olvasom szintén a Jézus életéből. Néhány idézetet nem összefüggően, de az 566-tól terjedő oldalakon néhány gondolatot a következőképpen olvasom. Figyeljük! Vannak olyan dolgok, amelyeket soha se szabad elfelejtenünk. Krisztus szeretetét kényszerítő erejével mindig frissen kell tartanunk emlékezetünkben. Mit jelent, hogy kényszerítő erejével? Krisztus szeretete nem fizikai kényszert alkalmaz, hanem a lelkünket egy olyan csodálatos bilincsbe veri, most a bilincset értjük, a szeretet bilincsébe veri, amely egyedül képes igazi változást hozni az emberi szívben. Krisztus azért szerezte ezt az úrvacsorai Isten tiszteletet, hogy ez beszélhessen nekünk Isten szeretetének az értelméről, amelyet Krisztus irántunk tanúsított. Hogy átérezzük, megértsük ennek a szeretetnek az igazi lényegét. Figyeljük, lelkünknek nem lehet egysége Istennel, csak Krisztus által. Az egységet és a szeretetet testvér és testvér között Jézus szeretetének kell örökre megszilárdítani és nyújtani. Nem kevesebb, mint Krisztus halála tudta csak Isten szeretetét hatásossá tenni számunkra. Egyedül csak Krisztus halála miatt van az, hogy örömmel tekinthetünk az ő második eljövetele elé, amiről az előbb most néhány gondolatban beszéltünk. Krisztus áldozata a mi reménységünk középpontja. Ehhez kell rögzíteni a mi hitünket. Igen, minden egyes úrvacsorának ez a célja, hogy az isteni szeretet mélységét és magasságát valamilyen szinten meg tudjuk érteni. A következőt szeretném, most már tényleg csak egy-egy gondolatot, de így olvasom. A Golgota keresztjén érettünk kiontott élet elfogadásával tudunk csak szent, istenfélő életet élni. Fogadkozhatunk mi az úrvacsorán, hogy majd a következő negyed évben ezt fogjuk tenni, meg majd sokkal buzgóbbak leszünk, meg ettől is elszakadunk, meg fogadkozhatunk, semmi eredménye nem lesz. Mit mond? A Golgota keresztjén érettünk kiontott élet elfogadásával tudunk csak szent, istenfélő életet élni. Mikor hittel Urunk nagy áldozatáról elmélkedünk, akkor Krisztus életével kerülünk szoros kapcsolatba, és minden úrvacsorából új és nagyobb erőt merítünk. Figyeljük! Minden úrvacsorából új és nagyobb erőt merítünk. Mit olvastunk az alapigében? Ha nem helyesen élünk az úrvacsorával, betegség, lelki gyengeség, erőtelenség lesz. De ha Jézus áldozatát végig gondolva, igazából ezen elmélkedve, elgondolkodva, igazi önvizsgálattal megyünk, és bűnbevallással, azt mondja, amikor Urunk hittel Urunk nagy áldozatáról tekintünk, akkor Krisztus életével kerülünk szoros kapcsolatba, és minden úrvacsorából új és nagyobb erőt merítünk. És még egy utolsó gondolatot így olvasom. A megfeszített megváltóra tekintve, még teljesebben fogjuk fel annak az áldozatnak a nagyságát és értelmét, amelyet a mennyei fenség hozott a világunkért. muszáj még felolvasni ezt a két mondatot. A gőg és önimádat nem burjánozhat többé a lelkünkben, ha frissen tartjuk meg abban a Golgotán lejátszódó események emlékét, akik üdvözítőnk összehasonlíthatatlan szerére, szeretetére tekintenek, azoknak gondolataik megnemesednek, szívük megtisztul, és jellemük átalakul. Ez a rendeltetése az úrvacsorának, és minden egyes alkalomnak, amikor Jézus áldozatára gondolunk, és arról beszélünk, és azt tartjuk a mi emlékezetünkbe. És én befejezésül egyetlen egy gondolatot szeretnék még megjegyezni a felolvasott ige szakaszból és az egyik idézetből, amit olvastam. Hogy olvastuk itt az előbb az utolsó napok eseményeiből? Amikor megértünk mindent, ami a mi életünkben történt, és meglátjuk mindennek az igazi értelmét, akkor azt olvastuk, hogy amikor felfogjuk annak a gyöngéd gondoskodását, aki minden dolgot úgy alakít, hogy a javunkat szolgálja, kimondhatatlan örömmel és dicsőséggel örvendezünk majd. Hadd kérdezzem meg, mit olvastunk a Máté evangéliumában? Hogy amikor Jézus elmondta a tanítványainak, hogy mostantól fogva nem iszom a szőlőtőnek ebből a terméséből mind a napig, amikor újonnan iszom azt veletek az én atyámnak országában. Utána mit olvastunk, mi történt? Dicséretet énekelve kimentek az olajfák hegyére. Dicséretet énekelve. Elnézést, hogy ezt mondom, és ezt nem tudom, csak én úgy érzem, hogy ezt a dicsérő énekkórust Jézus vezethette. Tehát énekelt Jézus, hálát adott Jézus a tanítványaival. Hálát adott azért, hogy meghozhatja ezt az áldozatot az övéért, és hogy valósággá fog majd válni az, hogy a szőlőtőnek ezt a termését ő vele fogja, velük együtt fogja majd, és hadd mondjam, veled és velem fogja majd együtt enni, ott meg inni az ő a mennyei atya országában. És ezért hálát adott, és dicséretet énekelve mentek ki az olajfák hegyére. Hadd kérdezzem, az úrvacsorán van nekünk is okunk már előre dicséretet adni, és hálát mondani azért, amit cselekedett, amit cselekszik, és amit velünk cselekedni fog. Azt hiszem, hogy minden okunk megvan erre, és amikor majd következő héten, az úrvacsora végén énekeljük az Isten dicsőítő éneket, ne feledjük el, hogy mindezek a gondolatok ott vannak ebben, amit úgy olvastunk, hogy dicséretet énekelve ment ki Jézus a tanítvánnyal az olajfák hegyére, hogy a szeretet majd célba érkezhet, a megváltó szeretet beteljesedhet, és együtt lehetünk majd örökkön örökké ő vele és egymással. És szívünk mélyéből, szívem mélyéből kívánom, hogy ezt a célt el tudja érni ez az úrvacsora is a mi életünkben, segítsen ennek a megvalósulásához mindannyiunkat az ő kegyelméből. Amen. Mennyei jó atyánk, kegyelmes Istenünk, te látod, hogy az emberi szavak oly kevesek, és annyira nem tudják azt kifejezni, amit jelent a mi számunkra, Istenünk, az a mérhetetlen szeretet és áldozat, amit Jézusban megmutattál, hogy igazából tényleg csak azt tudjuk mondani, hogy köszönjük neked, de kérünk téged, mélyítsd egyre jobban és egyre jobban a mi szívünkben a hálát te irántad, hogy te semmit nem sajnáltál, a legértékesebbet is odaadtad Jézus Krisztust azért, hogy nekünk életünk, nekünk örök életünk lehessen. Kérünk téged, Istenünk, bocsássad meg, hogy mi ezt a tényt, a megváltásnak a tényét sokszor olyan megszokottnak tekintjük. Annyira megszokott, hogy igen, Jézusunk, te az életedet adtad értünk. Ne engedd, Istenünk, hogy ez a mondat egyetlen egyszer is úgy hagyja el az ajkunkat, hogy nem érezzük át igazából ennek a súlyát, ennek a jelentőségét. És Jézusunk, kérünk téged arra, hogy amikor most a te halálodról kívánunk majd megemlékezni a következő héten az úrvacsorában, tedd olyanná ezt a hetet, ami számunkra, hogy tudjunk gondolkodni arról a mérhetetlen szenvedésről és áldozatról, amelyet te örömmel vállaltál azért, és hálát adtál azért, hogy megvalósíthatod, hogy velünk együtt lehessél örökkön örökké. Mi Istenünk, mi ezt nem tudjuk megérteni, ezt a szeretetet. Kérünk téged, küld el a te szent lelkedet, hogy amennyire csak lehet, mégis valamennyit meg tudjunk érteni ebből, és adjad, Urunk, hogy a te szíveket, lelkeket átformáló hatalmad, a szeretet hatalma a mi szívünket is átjárja, és a mi életünket is győző életté tudja tenni. Urunk, te látod, milyen sok hibával, jellemhibával küszködünk. Te látod, mi minden van mindannyiunk életében. De Urunk, kérünk adjad, hogy ez a megelőlegezett, elkötelező szeretet, a veled való élő összeköttetés Jézusunk a te áldozatodnak a megértéséből erőt tudjunk meríteni. És Urunk, adjad, hogy te veled együtt győzőkké tudjunk válni, hogy majd ott lehessünk örökkön örökké te veled és egymással. Segíts bennünket, Istenünk, a mi egyéni szükségletünkhöz mérten, te tudod mindannyiunknak a küzdelmét, a próbáját, a nehézségeit. Te könyörülj rajtunk, és áldjál meg bennünket a te szereteted, irgalmad által Jézus Krisztusban. Amen.